Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetése alapigéjét. Ézsaiás proféta sorait olvasom, az 55. fejezet első 5 verséből a következőképpen. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásatok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hadd ragadjam ki rögtön az ige hirdetés elején az első mondatot, Ézsaiás soraiból. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Az emberi élet elképzelhetetlen víz nélkül. Szervezetünknek egy jelentős része víz, ha nincs folyadék utánpótlás, akkor egész egyszerűen kiszáradunk. És az emberi történelemnek számos pontján volt nagyon-nagyon drága érték a víz, az én meglátásaim szerint lesz még nagyon drága érték a víz. A Földnek jelenleg is vannak olyan pontjai, ahol önre mennek egy pohár ivóvízért is az emberek. És a kortörténetből tudjuk, hogy az izraeli történetnek is, vagy történelemnek is voltak olyan szakaszai, amikor Izraelben, illetve a Közel-Keleten, úgy általánosságban véve, a nagy ivóvíz készleteket leuralták és pénzért árulták. Nem volt bárki számára hozzáférhető. Ment a víz kereskedelem. És az az úr, aki a rendelkezésére álló ivóvíz készletből ingyen adott, az nagyon jó lelkű úrnak minősült a történelem ezen korszakaiba. Ézsaiás sorai viszont itt nem csak a szomjoltó vízhez hívják meg a népet, hanem egész egyszerűen ebbe a meghívásba a bőség szimbólumai is belekeverednek, mert hogy itt beszél borról és tejről, és ezzel már egy picit elkezdi helyére tenni az emberi gondolkodást. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Az emberi tekintet, meg az emberi gondolkodás folyamatosan e világi igazodási pontokat keres magának. És ezek alapján próbálunk döntéseket hozni. Szomjas vagyok, ivóvizet keresek. Éhes vagyok, élelem után nézek. És ha már van inni meg ennivaló, akkor elkezdünk egy picit más irányokba is kajtatni, keresek valamit, ami ezeknél több, mondjuk olyan, ami nem csak ehető meg iható, hanem mondjuk finom. Aztán keresek valami olyat, ami kényelmes, aztán elkezdek felhalmozni, tartalékolni, aztán amikor vannak kellő tartalékok, akkor azért a felhalmozást még folytatom, mert abból sose elég. És azt látom, és ezt senki ne vegye sértésnek, mert nem, a következő mondat nem sértésként fogalmazódik meg, hanem agykutatók után mondom szabadon, hogy kőkorszaki elmével gondolkodunk egyébként a 21. században is. És mit értek kőkorszaki elme alatt? Itt jönnek az agykutatók. Azt mondják, hogy az az agyi struktúra, amivel mi ma jelenleg rendelkezünk, az a kőkorszakban alakul ki. Közben a technikai civilizáció elhagyta már ezt az agyi struktúrát, de hogy mi ezen struktúra szerint gondolkodunk. És mi van belénk táplálva, reflex szinten? Innivaló, élelem, felhalmozás. Innivaló, élelem, felhalmozás. És ebből a hármasból, mintha nem tudnánk kikeveredni. Már nem vagyunk gyűjtögető, halászó, vadászó emberek, és mégis az innivaló élelem és felhalmozás tengelyén élünk továbbra is, csak most már másban látjuk az egzisztenciát meg a stabilitást, mint mondjuk több ezer évvel ezelőtt a gyűjtögető, vadászó, halászó eleink látták. És mi ebben a nagyon izgalmas? Hogy ezekben a dolgokban, kedves testvérek, stabil egzisztencia valójában nincs. A történelem kereke bármikor fordulhat úgy, hogy amit mi stabilnak hiszünk, az megváltozik és összeomlik. Nincs az a marha csorda, amit a lábán ne lehetne elhajtani. Nincs az a föld, amit ne lehetne kisajátítani. Nincs az a haderő, amit egy másik haderővel ne lehetne elpusztítani. Nincs az a befektetés, ami ne tudna csődbe menni. És mégis ezek azok, amiket sokszor állandónak vagy értéknek hiszünk a földi keretek között. Ézsaiás pont ezekből a földi keretekből kiált fel, és hív valami teljesen más jellegű állandó értékhez. Hív az élethez, az Istennel megélt közösségben történő élethez, és ez nagyon fontos. Mert számtalan párhuzamot lehet vonni Ézsaiás proféciája és a 21. század között. Ugyanis a kőkorszaki elme, kedves testvérek, a fejeinkben nem változott ez alatt a bő 2005-2600 év alatt. A reflexek ugyanazok. A technológia változott, a technológiai színvonal változott, az ember minőségében nem. És mi Ézsaiás proféciájának a kiinduló gyökere és problémája? Elviszik a népet Babilonba. És a babiloni fogságot nem úgy kell elképzelni, hogy rácsok mögé zárják a zsidókat, hanem úgy kell elképzelni, hogy fegyveres katonák őket körbekerítik, és elvezetik a birodalomnak egy teljesen másik pontjára, és akkor ott megmondják nekik, hogy akkor tessék itt a föld, művelhetitek, dolgozhattok, fizethetitek az adót, élhettek úgy, ahogy akartok, haza nem mehettek. És innentől kezdve létrejönnek gyakorlatilag a zsidó telepek Babilonban, ahol ők folytatják a hétköznapi életüket, felépítik a saját életüket, de nem mehetnek haza. Nem mehetnek ki a rokonaik sírjához. Nem mehetnek haza a jeruzsálemi templomba Isten tiszteletet tartani. Ott vannak a babiloni fogságban, kényszerrel ott vannak tartva, és ez nem egy nagyon drasztikus fogság, de ha megpróbálnának hazamenni, akkor annak nem jó vége lenne. És ebben a helyzetben hogyan reagál a nép erre a babiloni fogságra? Alapvetően kétféleképpen lehet reagálni. Van, aki beletörik, és elkezd keseregni, hogy most mi lesz vele, hogy most mindent kezdhet előről, hogy el van szakítva a gyökereitől, el van szakítva az otthonától, az őseitől, a hitétől, a jeruzsálemi templomtól, a zsinagógától, családok szakadnak ketté, mert ugye sokakat otthon hagynak, és a többi, és a többi, mi lesz most? És van egy másik oldala ennek a reakciónak, ami egy picit emberileg nézve a pragmatikusabb hozzáállás ehhez a helyzethez. Ez van, ez dobta a gép, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet boldogulni ezen keretek között. És elkezdenek boldogulni a zsidók a birodalomban. Babilonban jönnek létre, történelmileg igazoltan, az első zsidó bankházak. A későbbi kereskedő céheknek a gyökereit itt alakítják ki. De mivel jár a birodalmon belül való boldogulás? És ez a lényeg, hogy alkalmazkodni kell. És hogyan alkalmazkodik az ember? Hát úgy, hogy mérlegel az elvei, meg a ránehezedő kényszer között. És bizony nagyon sok zsidó választja a kényszer okán az elveinek, és így az Isten hitének az elengedését. Könnyebb Babilonban úgy érvényesülni, ha megtagadom az Istent, ha másnak hódolok, ha elfogadom az uralkodó rétegnek az akaratát, ha kiszolgálom az uralkodó rétegnek az akaratát. És ekkor fogalmazódik meg Ézsaiás proféciája, ami az Istennel való élethez hív. És hogyha itt megvonjuk a párhuzamokat a 21. század, vagy úgy széles perspektívában a komplett emberi történelem között, akkor azt lehet látni, kedves testvérek, hogy néha kényelmesebb és egyszerűbb az Istent megtagadni, mint az Istennel élni. Ugyanis egy hívő ember elvekből nem tesz meg dolgokat. Egy hívő ember az Isten hitéből táplálkozó lelki ismerete okán nem hoz meg bizonyos döntéseket. Felhalmozunk, próbálunk boldogulni. És a világ körülöttünk 2600 éve minimum törtet. De lehet, sőt, valószínűleg régebb óta. Folyamatosan törtet. És aki törtet, a törtetők között sokkal jobban boldogul. Sokkal könnyebb ehhez az identitáshoz azonosulva a hétköznapokat megélni. A keresztény ember viszont a lelkiismeretét és az Isten kapcsolatát nem tudja kizárni, innentől kezdve sok esetben a törtetés is háttérbe fog szorulni, vagyis nem fog boldogulni. Nem fog boldogulni akkor, amikor a vízforrásokat leuralják és porcióban mérik, és nem fog boldogulni akkor sem feltétlenül, amikor a 21. század ideológiai csatározásai között az elveit meg kell tartania, és nem megy bele mondjuk munkahelyi furkálódásokba, meg társadalmi furkálódásokba, ilyen-olyan pozíciókért és státuszokért, amik az ő boldogulását egyébként jelentősen megkönnyítenék. Az ember nagyon sokszor megtörik az elvei, meg a világ generált a kényszer között. És nyilván ez a kényszer ez változhat, mert Babilonban volt egy birodalmi nyomás, a mi vállunkon ez a birodalmi nyomás nem érzékelhető. Hát bennünket nem visznek el a világ egyik pontjából a másikra, nem mondják azt, hogy nem mehetünk haza, mindenki azt csinál, amit akar. Legalábbis látszólag. Az egy másik kérdés, hogy egyébként rengeteg olyan elvárást generál a társadalom mindenki irányába, ami óhatatlanul is megteremti a nyomást az ember vállán, meg a lelkében, meg a frusztrációt. Hogyan maradjunk önazonosak ebben a világban? Hogyan próbáljunk meg a boldogulni kívánás között, meg a boldogság keresés között egyensúlyt találni? És Ézsaiás azt gondolom, hogy talán pont ezt a kérdést járja körbe, mert nem mindegy, hogy boldogulunk, vagy boldogok vagyunk. Babilonban sokaknak az a válasz, hogy akkor elhagyjuk az Istent. Volt már ilyen máskor is a történelemben, keresztény üldözés, Rákosi Kádár korszak, a hitleri Deutsche Christa mozgalom, és lehetne még ide sorolni számtalan olyan pontot a történelemben, amikor az ember az Isten helyett a korszellemet választotta. És azt gondolom, hogy ma is fennáll a korszellemnek a veszélye. Csak a korszellem, kedves testvérek, mulandó. Hány és hány olyan birodalom van a hátunk mögött a történelemben, ami öröknek, meg állandónak, meg isteni származásúnak kiáltotta ki magát, és nincsen már sehol. És a mikorunk is változóban van. Az a kor, amit mi most látunk és áttélünk, az unokáinknak, a dédunokáinknak már történelem lesz. Nem fogják látni. Ahogy mi se láttuk a nagyszüleink meg a dédszüleink korszakát a maximum családi történetekből. És nem éltük meg ezeknek a korszakoknak a kihívásait. De alapvetően az ember minőségben nem változik. A korszellem elmúlik. Megbukott a római birodalom, megbukott már azóta egy csomó birodalom, megbuktak már ideológiák, megbuktak már rendszerek és társadalmi struktúrák, és alapvetően az a struktúra, amiben mi most élünk, előbb-utóbb, nem vagyok jós, nem tudom, hogy mikor, proféta sem, de meg fog bukni. Mert hogy az emberi szerkezetek nem állandók. Nem tudom, hogy ki olvasta, pár hete volt ilyen nagy internetet döngető nagy tény, vagy hír, hogy teljesen ki vannak akadva a turisták Egyiptomban, mert az egyiptomi, az egyszerűség kedvéért nevezzük műemlékvédelmi hivatalnak, mert nem tudom, hogy az egyiptomiak hogy hívják, elrendelte a piramisok felújítását. Hozzányúlnak több ezer éves történelmi értékekhez. Persze, hogy hozzányúlnak. Mert hogyha nem újítják fel őket, akkor előbb-utóbb le kell őket zárni, aztán előbb-utóbb összedőlnek. Mert hogy több ezer éve ott állnak a sivatagban. És hiába hisszük róluk a monumentalitásuk miatt, hogy ezek örökérvényűek, a fizika hatásai felőrlik őket. És nem csak az épületeinkkel van ez így, kedves testvérek, hanem valójában a rendszereinkkel is így van. Az ember nem tud olyat építeni, ami örök. És amikor azt hisszük, hogy most feltaláljuk a spanyol viaszt, és Babilonban is nyilván volt egy olyan generáció, aki megpróbált a birodalom keretei között boldogulni, mondván, hogy jó van, papa, mama, hagyjál bennünket, ez most már nem úgy van, mint a te idődben volt, és akkor előjön a nagy, lendületes generációváltás, akkor azért ki kell mondanunk, hogy de egyébként minden úgy van, ahogy az ő idejükben volt. A helyzet változott, a technológiai szituáció és színvonal esetleg változott, az emberi reflex meg nem. Ital, élelem, felhalmozás. Ital, élelem, felhalmozás. Ez gyakorlatilag a genetikai kódunk. És az a kérdés, hogy ezt a három forrást mivel elégítem ki, vagy hogyan oldom meg, de ez évezredek óta ugyanaz. És kedves testvérek, ezekben az az izgalmas, hogy iszok és újra szomjas leszek, eszek és újra éhes leszek. És hiába halmozok fel, mert hogyha pont nálam üt be a krach, akkor teljesen mindegy, hogy a felhalmozásomat mivel próbálom védeni. Az enyészeté lesz. És egyébként azzal, amit felhalmoztam, többnyire nem tudok tenni semmit, a legjobb esetben örökül tudom hagyni, de valójában a világot minőségben nem változtatja meg. Teljesen mindegy, hogy mekkora földjeim, erdeim, bankszámláim, befektetéseim, cégcsoportjaim, töttörö vannak. Ez a világot minőségben nem változtatja meg. A figyelmemet viszont sok esetben leköti. És itt jön az ézsaiási csapdának a feloldása. Mert nem mindegy, hogy mire figyelek. Akik járnak Biblia órára, ő nekik már valószínűleg egyértelművé lett, hogy nekem az evolúció elmélet, meg a teremtés történet nem egymást kizáró két dolog, hanem egymást kiegészítő két dolog, mert az egyik a tudományról szól és a hogyanról, a másik pedig a miértekről és a hitről. És az evolúció elméletben gyönyörű az az ív, amikor szépen az alkalmazkodás miatt az ember két lábra áll. Azért áll az ember két lábra, mert érdekli, hogy mi van a környezetében, leginkább a veszélyforrás érdekli, hogy a környezetében van-e, meg sokkal könnyebben keres táplálékot, meg ivóvizet. És onnantól kezdve, hogy két lábra álltunk, és tudjuk forgatni a fejünket, és tudunk jobbra-balra nézni, folyamatosan e világi keretek között tájékozódunk. És azt hiszük, hogy ezek a tájékozódási pontok, amik minőségben meghatározzák az életünket. És néha horgolyt vetünk sok esetben olyan dolgok mellett, amik egyébként mulandóak, de most éppen itt látványosak, nagyok, és azt hiszük, hogy fontosak. És akkor jön a hit szempontja, hogy ez a földi nézőpont. Az Istennek meg van egy sokkal fontosabb nézőpontja. Az, hogy ez egy mulandó világ, az nem örök. Az, amire meg ő meghívta a zsidókat Ézsaiásban, meg amire meghív bennünket a Krisztusban, az meg igen. Szomjas vagyok, iszok, de újra megszomjazom. Éhes vagyok, eszek, de újra megéhezem. És teljesen mindegy, hogy mit halmozok fel, az nem fogja megnyitni az örök életnek, meg a mennyeknek a kapuját. Az a kérdése Ézsaiásnak, hogy boldogulok, vagy boldog szeretnék lenni. Hallgassatok rám, és élni fogtok, örök szövetséget kötök veletek, mert Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Fogságban van a zsidóság. Emberileg nézve ez a pozíció egy vert helyzet. Innen nem lehet értelmes politikai döntéseket hozni, innen nem lehet emberileg nézve értelmes társadalmi vitákat elindítani és reformokat elindítani. Nincs politikai tőke, nincs fegyveres erő. teljes, de vert helyzetben vannak. Próbálnak alkalmazkodni, és éppen ezért saját magukat morzsolják fel az alkalmazkodás közepette. És az Istennek ebben a helyzetben az az üzenete, hogy ne erre figyeljetek. Ne arra figyeljetek, aki hangosan üvölti a sarkon a vezérideológiát. Ne arra figyeljetek, aki most e világi boldogulást kínál fel nektek, mert ez most van, aztán elmegy. Nézzetek arra, ami örök. Ami igazából meg tudja határozni az embernek az életét. És az a trón, amiről itt beszél, a Dávid iránti hűség okán, az a szövetség, az valóban megköttetik, nem Jeruzsálem palotáiban, mellette a Golgota hegyén. És megjelenik a Krisztusban egy olyan élet, ami egész egyszerűen elkezd túlnézni azon, ami mi egyenes gerinccel magunk körül tájékozódni szoktunk. Mert ez egy evilági nézőpont. Éhes vagyok, akkor fontos, hogy legyen élelem, amit megehetek. Ha szomjas vagyok, akkor nagyon fontos, hogy legyen ivóvíz, amit megihatok. De valójában az, amit felhalmozok, az nem fogja megváltani sem a világot, sem az én életemet. Az a kérdés, hogy boldogulni akarunk, vagy boldogok szeretnénk lenni. És Ézsaiás ezt nagyon egyszerűen teszi tisztába. Mert amíg a boldogulással foglalkozunk, addig, kedves testvérek, a hétköznapi élet harcokról szól. Nem biztos, hogy fizikai harcokról, de harcokról szól. Az eleink, a gyűjtögető, vadászó, halászó emberek, azok megküzdöttek a természettel, megküzdöttek a másik törzzsel, levadázták az állatot, csapdába ejtették, sok esetben az életüket adták érte, próbáltak boldogulni a maguk technikai szintjén és lehetőségei szerint. Mi meg sokszor őrre megyünk társadalmi pozíciókért, meg szájkaratékat vívunk egymással, mintha az egyébként megváltoztatná a világot. És ugyanúgy küzdünk sok esetben a saját testvéreinkkel a boldogulásért. Csak most már nem dárdával meg íjjal, hanem informatikával, meg arctalanul, nicknémek mögé bújva, meg 21. századi eszközökkel. De a reflexek ugyanazok. Ez a boldogulás. A boldogság meg az, és ez Ézsaiás proféciájának a konklúziója és az én ige hirdetésemnek a zárszava. A boldogság pedig az, hogy az Isten harcol értünk a Krisztusban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy ne csak azt nézzük, ami körbevesz. Ezek sokszor e világi tekintetben fontos dolgok, de nem üdvösek. Valójában az üdvösségünk szempontjából semmit sem érnek. Add meg nekünk, hogy éppen ezért az önzőségünkkel is szembe tudjunk nézni. Hogy alázattal, hogy szeretettel tudjunk e világ között olyan örök értékeket képviselni, amit te a Krisztusban megmutattál és feltártál számunkra. A rendszerek jönnek és mennek. Az épületek egy ideig dacolnak a korral, aztán összedőlnek. De az a kereszt, amit értünk, állítottál a Golgota hegyére, az örökké hirdeti, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.